Jó az az ének, csak hiányos. Ugye arra szólít fel az ének, hogy dicsérd őt, és aztán meg vége az éneknek. Most kellene neki őt dicsérítenünk, mert eddig róla énekeltünk. Nem baj, majd még lesz erre lehetőség, lehet, hogy nem csak éneklésen keresztül lehet őt dicsőíteni. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt vagyunk ilyen kis szolidabb létszámmal, barátiabb, ilyen kis családiasabb hangulatban. De örülök nagyon annak, aki itt az Úr indított, és el tudtunk ma jönni ide. Ugye, hála az Úrnak, ezért tényleg egy óriási ajándék, hogy az öröméve van. Két gyerek is született egy kapásban most, hogyha többre írtál, nem emlékszik, de kettő biztosan a gyülekezetbe. A múlt év is öröméve volt, nem múlt évben is született több gyermek is. Dicsőség az Úré. Áldja meg őket az Úr. A mai igét, amit föl fogunk majd olvasni, fönnállva, megkérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl. A János evangéliumában fogjuk felolvasni, egészen pontosan a János 4, 16-tól 26-ig fogjuk felolvasni. És majd megkérek egy testvért, akit indít a lélek, imádkozzon, hogy az Úr szóljon hozzánk, és az ő kijelentése legyen ma ezen az ige hirdetésen. Tehát a János evangélium a 4. rész, 16. verstől íszol az Úr igéje. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre azt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt, uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Foglaljunk helyet. Megkérek egy embert, akkor hogy imádkozzon.
Köszönöm neked, drága Istenem, hogy végig szól ma is. Köszönöm, hogy azért, amit kell lesz, hogy a szívünk megváltozzon, veled való viszont megváltozzon. Kérlek, áld meg egy hirdetőjét, hogy tudjunk szólni most itt a beszédedet, hogy minden képzésre szolgáljon. Megjelenjen, hogy szellemed az, amit nyilvánvaló legyen, hogy jelenlétes szövöttünk. Kérlek, áld meg egy hirdetőjét, János. Kérlek, áld meg mindannyiunk a hallgatókat, hogy eljusson az üzenet hozzá. Amen.
Nagyon örültem ennek az igének, amikor héten megkaptam.
Megy a mikrofon? Ja, most hallom magam. Nem szeretem egyébként. Nagyon örültem ennek az igének, mert nem is tudtam, hogy hogy lehetne ezt, amit hoztam, ezt a témát egybefoglalni egy igével. Hát nem is lehet. Az igaz Isten tiszteletről lesz ma szó, egy másik oldaláról. Tehát szoktunk sokat beszélni róla, sok mindent tudunk már róla. Én az egyik megközelítéséről fogok majd beszélni. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez. És az utóbbi hónapok, sőt, az utóbbi fél év, egy év erről szól, hogy ezt tanulmányozom, hogy hogyan lehet Istent igazán tisztelni, és hogy mit jelent az igaz Isten tisztelet az igéjében. Olvasok ebben egy könyvet, hát több helyet is, tehát a Bibliát alapvetően nyilván, de még egy könyvet is segítségként hívtam, hogy ebbe fejlődjek, és nagyon, nagyon építő. Nem is tudok gyorsan haladni benne, már több hónapja olvasom, úgyhogy megforgatom sokszor. Hogyan kell kinéznie? És akkor úgy jegyzetettem ki, hogy strukturálisan. Ha nem tudod, merre tartasz, nem is tudod, mikor érsz oda. Tehát, hogyha egy Isten tiszteletért, a céllal jövünk ide, egy olyan céllal, hogy valamit akarunk. Valamiért itt vagyunk, és valahova tartunk ma is. És ha egyáltalán azt se tudjuk, hogy miért jövünk ide, hát akkor nehéz lesz odaérnünk, hogy ehhez a célhoz odaérni. Tehát azért fontos, hogy az Isten tiszteletben legyen egy cél, amire elmegyünk, és legyen egy cél, hogy itt vagyunk most Isten házában. Én úgy hiszem, hogy a legtöbbünknek megvan az a cél, a legtöbbünknek az a célja, hogy Istennel találkozzunk, és megjelenjen közöttünk Isten dicsőség. És ne csak úgy, hogy igen, tudjuk, itt van Isten, betölti az egész világot, az egész univerzum, Istenből van, és ő teremtett mindent, és betölti, hanem valóságosan megjelenjen itt közöttünk, leleplezze a bűneinket, leleplezze az egónkat, eltörölje ezt, és megjelenjen ő. Hatalmas dolog ez, és félelmetes dolog, és ezért jöttünk már ide, én úgy hiszem, legtöbben. És aztán pedig tudjuk őt dicsőíteni, ahogy ez az igerész is erről szól. Érdekes, hogy jön ez az asszony, szinte látom magam előtt, egy modern nőről lehet itt szó, aki ott van Isten előtt, ő majd kiszolgálja magát, elment déli időben, ugye amikor nem szokás nőknek, abban az időben nem volt szokás egyedül bolyongani, vagy egyedül menni a kúthoz, vízért, és ez a nő elmegy, és elég magabiztos nő lehet, ha 5 férje volt, akkor valószínűleg oka lehetett. Nem hiszem, hogy mind az 5 kihalt mellőle. És már csak azért se hiszem, mert azt mondja, hogy most is, akivel együtt érzed, nem is a férjed. Jól mondtad. Tehát ez a nő nem volt ilyen szégyelős, nem, hanem úgy elmondta a dolgait. És Jézus erre azt mondja, hogy igen, jól mondtad. Modern nő, és akkor ott van Jézus előtt. És érdekes, hogy elkezdi feszegetni az ilyen kis politikai kérdéseket, ugye, hogy samáriai nő, elkezdi, hogy ti ezt mondjátok, zsidók, ez és amaz, a te néped, mi meg ezt mondjuk, és elkezdődik, ugye ez a kis, ez akár mai világban is játszott, nem akár Izrael területén palesztinok, vagy akármi, tehát hogy ott izé megy, hogy akkor hol lehet, melyik az igaz Isten, Allah az Isten, vagy a te Istened az Isten, tehát ugye ezen, mai napig ezen megy a vita. Egyházi szinten is, gyülekezeti szinten jobb oldal, bal oldal, egy csomó kérdés, és meg akarja osztani rögtön az embert, hogy gyerünk, eljünk vitára. És Jézus erre mit mond? Elkezd politizálni? Nem. Hanem elkezd Isten dicsőítéséről beszélni. Hogy eljön az idő, amikor ti fogjátok dicsőíteni Istent, az Atyát. Hatalmas. Annyira hatalmas, hogy a mondat végére, tehát itt van néhány mondat, a mondat végére az ember elkezdi dicsőíteni. Azt mondja, hogy igen, tudom, hogy van Krisztus, és el fog jönni, és azt mondja, hogy itt vagyok. És ez az asszony azonnal szalad a városba, és hirdeti az evangéliumot. Zseniális, ahogy Jézus megjelenik ennek a nőnek az életébe, ennek az őszinte nőnek az életébe, és ez a nő nem tudja, hogy mit beszél, nem tudja, hogy mit mond, és Jézus meg a lényegre rátapint. És ezt akarja ma is a gyülekezetben, hogy rátapintani a mi életünkben a lényeges dologra. Nem az a kérdés, hogy milyen hajad van most. Nem az a kérdés, hogy milyen öltözködésed van most. Persze vannak fontos kérdések ebben, nem arról beszélek. Alapvető dolgok azért, de nem ez a kérdése most Jézusnak, amikor itt vagyunk, hanem az, hogy mi van a te szíved. Mi van a te szívedben? Isten imádod-e, Isten dicsőíted-e? Vagy pedig csak egoizmusból magadnak érsz, és közben bírálgatod azt, aki magad mellett ül. Én ezt éneklem, én ezt nem éneklem, én ezt fogom most, én ezt nem fogom. Nem ez a kérdés. Úgy állítottam fel, strukturálisan kell, hogy összeálljon ugye egy istentisztelet. 5 lépcsőt össze is írtam. 5 lépcsőfokot. Mert ugye a végső cél az az, hogy belépjünk a Szentek Szentjébe, tehát ez a legegyszerűbb megfogalmazása, ugye ezt tudjuk, hogy a Szentek Szentje az a hely volt, ahol Isten megtalálható, ahol Isten jelenléte jelen volt, földileg érzékelhető volt, és az Isten szentsége betöltötte, hát akkoriban füst formájába ezt a kis részt, ahol a Fridláda is elhelyezkedett, Isten szövetségi ládája, és Isten ott volt. Annyira szent hely volt a Szentek Szentje, aki nem tudja, annak mondom, hogy oda a főpap egy évben egyszer mehetett be engesztelő áldozatot bemutatni a népért, és ő is, az ő lábára is rákötöttek egy csengőt, hogyha esetleg nem hallják, hogy sétálott a Szentek Szentjébe, és egy kötelet, hogy kihúzzák, mert akkor Isten valószínűleg megölte ezt a főpapot az ő jelenlétébe, csak ennyire szentül lehetett belépni. Tehát annyira nagyon szent volt a Szentek Szentje, hogy csak a legnagyobb vallási vezető mehetett be évente egyszer. És ő is valószínűleg akár benne volt a pakliba, hogy meghal, hogyha valami kivetni való, talán benne Isten szokások szerint. És mikor Jézus meghalt, annyira fontos esemény történt, és az ige ezt külön kiemeli, hogy a Szentek Szentjének a kárpitja szépen, egy vastag kárpit választott el a Szentek Szentjét. Bocsánat, közben itt leszek. Annyira a Szentek Szentjét a... Igen. A Szent Helytől, ahol a papok ugye végezték a szertartást, tehát annyira egy kárpit választott el, hogy ez a kárpit meg is hasadt, amikor Jézus meghalt, és ugye egyértelmű, amit később a zsidók level is boncolgat, hogy ezáltal, Jézus által mi szabad bejárást kaptunk a Szentek Szentjébe. Tehát a legszentebb hely, ahol Istennek a jelenléte van, az a mai napon nyitva van, és be lehet oda menni. Értelemszerű. Nem akármilyen szívvel, és nem akármilyen lelki állapottal lehet oda bemenni, mert ez egy szent hely, ott Isten jelenléte van. És az is egyértelmű, hogy Isten nem fogja ezt ránk erőszakolni. Tehát ezt mi eldönthetjük, hogy be akarunk-e oda lépni, és be akarunk-e találkozni Isten jelenlétével. És az első lépcsőfok, hogy belépjünk a Szentek Szentjébe, az ige szerint az a dicsőítés. Illetve tehát az Isten tisztelet előtti dicsőítés, ami arról szól, ugye az arándok énekek a zsoltárokban mind erről szólnak, hogy mikor elindulunk az Isten tisztelet helyére, már elkezdjük Isten dicsőíteni. Ahogy mentek az arándokok fel a templomba, már útközben elkezdték egy csomó zsoltáron erről, már útközben elkezdték Isten dicsőíteni. Tehát még nagyon messze voltak a templomtól, már útközben, és volt olyan, aki napokat tett meg, mire odaért, és már dicsőítették az Istent, ezek voltak a zarándok ének, bizonyos zarándok ének, ezeket énekelték ilyenkor. És amire, és ott ez arról szól, hogy az összes, hogy ugye a Sionon van Isten, és hogy a hegyek körbevesznek minket, és hogy itt szemléltették Istennek a nagyságát, ezek az énekek, hogy így amikor föltekintettek az emberek, úgy mentek Isten tisztelet, hogy föltekintettek és dicsőítették Istent. Hát, én úgy gondolom, hogy van hiányosság, amiben fejlődhetünk ezen a téren. Hányan jövünk úgy Isten tiszteletre, hogy azonnal gyere ide, rákiáltunk a gyerekre, vagy szedd már össze magad, hogy nézel ki, hogy öltöztél fel, mikor kelsz már fel, milyen a hajad, milyen a rend itthon, nincs rend, rendetlenség, és feldúlt állapotban szenaszét álló fejjel jövünk Isten tiszteletre. Hát nem ez az, amiről az ige azt mondja, hogy helyes Isten tisztelet. Tehát a helyes Isten tisztelet már otthon el kell, hogy kezdődjön. Már otthon, sőt, már, hogyha nagyon szigorúak akarunk lenni, egész héten el kellene, hogy kezdődjön, de már kezdésnek nagyon jó lenne, ha ez otthon elkezdődik. Könnyű az egyedülállóknak, hozzáteszem. Könnyű az egyedülállóknak elérni oda időbe, elérni, kiöltözni szépen minden. Férfeknek kicsit nehezebb, de még ők is talán valahogy összeszedik magukat, és eljönnek gyülekezetbe, de alapvetően azért, mikor már gyerek van, több gyerek van, feleséget meg kell, azért ott már lehet feszültség. Független ettől az igaz kérje, hogy zarándok énekeket már elkezdjük énekelni úton idefelé. Ja, és hozzáteszem, olyankor az ember sokkal kevésbé hajlamos késni. Hát amikor már az Isten dicsőítése elkezdődik, még mielőtt ide ér, alig várja, hogy már odaérjen az Isten gyülekezetébe. Aztán tehát azért itt van egy ige is, ami alapján ezt mondom, nem magamtól találom ki. Zsoltárok 122:1, örvendezzem, mikor azt mondják nekem, menjünk el az Úr házába. Még egy kérdés a gyerekek felőtt, örvendeztek, mikor a szülők azt mondják, hogy menjünk el az Úr házába? Ugye? Második, dicsőítés a kapuknál. Menjetek be kapuin háladással. Zsoltárok 104, tehát 100. Zsoltár 4. verse. Amikor elkezded megtapasztalni Isten nagyságát, amit a héten elvégzett a te életedbe, és elkezded megtapasztalni Istennek a hatalmát, akkor önkéntelenül is a szíved mivel telik meg? Hálával. Megtik a szíved hálával. Ha nem azt nézed, hogy mit nincs, nem azt nézed, hogy ki milyen, nem azt nézed, hogy nem a politikát, ugye, mint amit Jézus eltette, hanem a lényeget érsz, és elkezded Istennek a munkáját észrevenni a te életedben, a szíved egyre jobban elkezd megtenni hálával, és erre mi a reakciója Istennek, ha te hálás vagy neki? Megmutatja még jobban az ő dicsőségét, mert azt mondja, hogy én a háládatosak szívűek között lakom, sőt mondja azt, hogy ez az egy, amit adhatsz nekem. Háladást, áldozatát. Mit hozhatsz el? Mi az, ami nekem nincs? Bikák, bakok vérét? Mit tudunk Istennek? Háladást tudjuk áldozni neki, mi hálánkat. És erre Istennek az a reakciója, hogy igen, akkor én még jobban megmutatom magam neked. És erre mi az ember reakciója? Még inkább hálás Istennek. És ez így megy, lehet fokozni nagyon sokáig. Nagyon nagy áldás ez, és ezt meg lehet tapasztalni, csak el kell kezdeni gyakorolni ezt. Én hiszem azt, és én meg is tapasztaltam, hogy ez létezik. és azt mondja, nyissátok meg nekem az igazság kapuit, hogy bemenjek rajtuk, és dicsérjem az Urat. Fontos momentum ebbe az igébe, még azt mondja, hogy az Isten keresői hogyan fogják Istent dicsérni, azt mondja, hogy lélekben és igazságban. Ez egy húzós dolog. Eljövünk a gyülekezetbe, és mi az igazság rólunk? Mi az igazság? Mi a mi lelki állapotunk? Itt azt mondja Zsoltár író, hogy nyissátok meg nekem az igazság kapuit, hogy bemenjek rajtuk, és dicsérjem az Urat. Szolgálattevők. Itt azt mondja a Zsoltár író, hogy nyissuk meg a kapukat az emberek előtt, az igazság kapuit, hogy bemenjenek rajtuk, és dicsérjék az Urat. Nem az a célunk, hogy most mi elkezdjük az embereket megítélni, mert az az igazság, hogy te milyen bűnös vagy, mert ez igaz egyébként, mint ahogy az is igaz, hogy én is ugyanonnan indultam, sőt, talán még mélyebbről is, mint mások, hanem az, hogy Isten igazságát, ami Jézus Krisztus, bemutassuk az embereknek, és engedjük ki Jézushoz jönni az emberek, és ne tiltsuk el, mint ahogyan Jézustól a tanítványok megpróbálták eltérteni a gyermekeket, a keresőket, hogy ne tiltsátok el tőlem. Reggel az első, hogy az egyik tesótól megkérdeztem, hogy mi is a lélek tulajdonképpen, mert ugye azt mondja, igazságban is lélekben. Mi a lélek? Ki tudja megmondani, mi a lélek? Tehát ilyen definíció, ami a Bibliában azt mondja, hogy lélek. Hogy mi ez? Nagyon egyszerű, ugye? Mindenki tudja ezt. Vagy legalábbis sokan tudjuk. Bátran. Hát ugye az egyszerű. Az értelem, érzem és akarat. Hát ez nem egy nagy teológia, nem egy nagy titok, ennyi a lélek. Az értelem, érzem és akaratnak az emberben lévő megnyilvános. Ez a lélek. És amikor a legnagyobb parancsot meg mi az igében? Ezt már mindenki tudja, kapásból. Amit Jézus is mondott. Szeresd a te Istened teljes lelkedből, teljes erőből. Hogyan nyilvánítjuk ki a szeretetünket Isten iránt? Hát, hogyha a lelkünk, az azt jelenti, hogy teljes erőnkkel, a teljes érzelmünket odaadjuk neki, a teljes akaratunkat alárendeljük az ő akaratának, és imádjuk őt maximálisan. És érdekes egy példa erre, hogy amikor valakinek jönnek haza a rokonok, akiket már régen nem látott, jönnek haza, mit tenni, például repülőtéren, vagy teljesen mindegy, akkor hogy várjuk ezt a valakit, amikor meglátjuk, mi az első reakciónk. Többnyire, Amerikában ez még jellemző, filmekben sokszor láttam ezt, hogy újonganak, örülnek, kiabálnak, és teljesen extázisba esnek, hogy látják a rég nem, például a gyerekek, mikor, például a gyerekem a legjobb. Mikor megjöttek szerdahelyről 2-3 napra elmegy az édesanyjával, mondjuk 2 nap, és meglát a gyerek az elkezd önmagán kívül lenni, és örül, és nevet, és így nyúl hozzám, hogy végre már a nyakamba ugorjon. Hát így várjuk mi Istent. Vagy kulturáltan. Kulturáltan. Tehát azért örüljünk meg, várjuk az Isten, de kulturáltan, visszafogottan. Tehát azért megvan annak is a mindennek a helye, nem? Nem. Isten gyermekei teljes őszintességgel várják őt, örvendenek, hogyha ő hozzá eljárulhatnak, és ha valakiben ez nincs meg, akkor el lehet ezen gondolkodni. Én nem ítélek el senkit, de el lehet gondolkodni azt, hogy mennyire várja Istennek a megjelenését. Lehet csendességben is, mert van olyan, hogy bűn van a szívünkben, nekem is van nagyon sokszor ilyen, hogy csendesen lehajtom a fejemet, letérdelek és imádkozok, hogy Uram, bocsáss meg nekem, mert vétkeztem. A héten is volt, sőt, tegnap volt ilyen. Tegnap úgy, a tegnap előtt is, hogy Uram, gyarló ember vagyok, és vétkeztem. Tehát persze, van ilyen meghitál időszak, amikor az Úrhoz oda kell járulni, és csendességben lenni, és megalázni magunkat az Úr elé, de nem mindig, nem élhetünk folyton úgy, hogy gyászban, tipródva, búbánatosan, hanem igenis ki lehet fejezni, ahogy a gyerekek kifejezik az örömüket, hogyha az atyukat látják, mi is örvendhetünk. Sőt, Jézus annyira örült, amikor meglátta ugye az atyának a munkáját, hogy felkiáltott, hogy atyám csodálatos vagy, amikor látta az Isten munkáját az emberek között, és bizonyságot tett Isten ő mellette. Aztán még egy érdekesség, hogy a régi, az igét, ahogy olvassuk, ezt végigvehetjük az egész igét, mindenhol az van, amikor Isten valami nagy dolgot tett az emberekkel, akkor az emberek így hálaéneket kezdtek el énekelni. Nem volt ritka dolga ez. Például Zakariás, Mária, Erzsébet, Anna, és millió ilyen példa van a Bibliában, hogy amikor meglátták az Úrnak a hatalmát és az Úrnak a dicsőségét, felkiáltottak énekeltek olyannyira, hogy le tudta ezt valaki írni. Tehát ez nem egy rejtett dolog volt, nem magában a szobájában elkezdte dicsőíteni az Urat, hanem nyíltan, abszolút nyíltan, mert itt azt írja az ige, megvan nekünk ez. Tehát ez dokumentálva van, hogy ezek az emberek felkiáltottak és újjongtak örömükben. Ez a hálaadásnak az áldozata. Nyissátok meg nekem az igazság kapuit, hogy bemenjek rajtuk és dicsérjem az Urat. És ez a hálaadás pedig elvisz minket. A következő lépés, ami az, hogy a bizonyságtétel udvarai. Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, és hirdeti hatalmasságodat. Adjátok meg az Úrnak neve dicsőségét. Hozzatok ajándékot, és jöjjetek udvaraiba. Tehát nemzedék nemzedéknek hirdeti, kihúztam, dicséri művelet. Képzeljétek, hogy véletlenül azt írtam, hogy hirdeti, és akkor nem is tudtam, hogy miért írtam tévesen, kihúztam, mert nem a hirdeti, nemzedék nemzedéknek nem hirdeti Istennek a munkát, hanem dicséri. Ez is nagy különbség. Hogy nehogy összemossuk a kettőt. Lehet Isten nevét hirdetni, lehet Isten nevét az embereknek hirdetni, de amikor itt vagyunk az Isten tisztelet helyén, nekünk nem hirdetni kell csak Isten igéjét, mert ugye tudjuk, hogy az ige hirdetés az megszűnik. Az egy átmeneti állapot, mert a mennyországban nem lesz ige hirdetés. Megszűnik az ige hirdetés, mert az igével személyesen fogunk találkozni, és ott csak dicsőítés lesz. Isten fogjuk ott dicsőíteni szemtől szembe, és ott már nem lesz szükség erre a kegyelmi ajándékra, mint ahogyan egy csomó másik kegyelmi ajándékra sem lesz szükség, hanem ott az élő Isten szemtől szembe fogjuk magasztani. Akinek ez nem jön be, az érdemes átgondolni a teológiáját, mert az is, az erről szól az ige. Ezt mondja a Jelenések könyve, csak erről szól. Hogy ott már Istent látjuk szemből szembe, és őt imádjuk. Mennyi sokaság leburul egységesen előtte, és őt imádja. És azt mondja, hogy nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet, és hirdeti hatalmasságodat. Adjátok meg az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek udvaraiba. Meg kell adnunk az Úrnak az ő neve dicsőségét. Meg kell adnunk neki, mert egyedül az övé, és senki sem méltó rá, ő rajta kívül. És aztán, amikor a nép már benn volt az udvarban, mint ahogy mi is ma itt vagyunk, akkor lépett be a pap az előkészület helyébe, a szent helybe. A papok előkészületének a helye. Mosakodás, öltözködés, stb. Krisztus igazságának köntösét kell magunkra öltenünk. Tehát ha szívünk megtelik Isten iránti dicsőítéssel, és megtelik az ő előtte lévő alázattal, akkor történik, hogy megmosdunk, és akkor történik, hogy új ruhát kapunk. Érdekes. Én ezt megtapasztaltam. Én sokáig úgy voltam, hogy nem bírtam Isten dicsőíteni azért, mert bűnös vagyok, és nem akarom az Urat hozzá nem méltóképpen dicsőíteni. És egyszer az történt, vagy hát már többször is, hogy amikor valami rosszat tettem, hogy nem volt kedvem se Bibliát olvasni, se imádkozni. Szégyeltem magam, mint amikor Ádám, hogy elbújtam Isten elől. És így engem is Isten is mondja, hogy János, hol vagy? És én meg így bujkáltam előle. És tudjátok, hogy mi történt? Csak egy valamire volt erőm, megfogtam a gitáromat, és elkezdtem énekelni. Semmi másra nem volt erőm. És úgy először fájdalommal énekeltem, hogy a szívemben úgy nem is volt erő. Tehát hogy nem, inkább nem is akartam énekelni, de más nem tudtam, hogy közeledjek ma Istenre, mert úgy szégyeltem magam, hogy menjek ma Istenre. Ennyi, hogy újra és újra felemel, újra és újra megbocsát, és mindig csak, és én meg újra és újra ugyanazzal bántam meg őt, és ugyanazzal a hibával jövök elé. És amikor elkezdtem őt dicsőíteni, először szépen lassan olyan énekeket énekeltem, hogy... És ezt nem olvastam soha, ezt így kellene, de aztán most az ige ezt visszaadta, hogy jó, ez jó volt, tehát ez Istentől való volt, hogy elkezdtem ilyen bűnbánó énekeket énekelni, és megaláztam magam, és sírtam, és teljesen szomorú voltam, és a végén valahogy mindig arra jutottam el, hogy a végén hangosan énekeltem, örültem, és újjongtam, és teljesen betöltött engem Isten lelke és a szabadság, hogy igen, megszabadítottál, Uram, és köszönöm, hogy újra beengedsz engemet, hogy újra téged dicsőítsek, és téged szolgáljalak. És nem is tudok ennél jobb megoldást erre, hogy tényleg az Úr fel tud emelni minket, hogyha elkezdjük őt dicsérni, imádni, és így megyünk be, hogy a Zsoltárokban is szó van róla, belépünk az ő jelenlétébe, akkor jön a megmosás, és akkor jön az, hogy helyreállít. És akkor van ereje a prédikációnak is, mert nem hiába való prédikáció, kell a prédikáció, az ige írja, hogy kell, és akkor jön el annak a helye, hogy az ember be tudja fogadni Istennek az igéjét, és be tudja fogadni, hogy az Úr mit akar neki szólni, és az Úr át fogja őt formálni. És akkor kimehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén, ugye szent helyennél tartunk még mindig, az ártatlan kezű és tiszta szívű. Akkor jön a bűnbánat. Akkor jön a megtisztulás. Amikor a szent helyen megállunk az Úr, úgy megyünk fel a szent helyre, hogy megalázunk magunkat, és várjuk az Úrnak a megtisztítását, hogy tisztítsa meg a mi életünket, tisztítsa meg a mi gondolkodásunkat, és teljes erőnkből, teljes lelkünkből hódolunk neki. És ez megtörténik, akkor be tudunk menni a szentek szentjébe, a szent jelenlét helyébe. Isten elkészítette az ige, az igében struktúrálisan ő elkészítette azt, hogy hogyan menjünk ő elé. Már a legelejétől, már az, ahogy kiindulunk innen, vagyis otthonról, és elérünk ide, már elkészítette azt, hogy mi miután következik. Pont azért, hogy ne felkészületlenül menjünk a szentek szentjébe, hogy ne meghalljunk, ne úgy menjünk a szentek szentjébe, hogy haragudjon ránk, és nem is, ne is jelenjen meg. Nem azt mondom, hogy ez nem történhet, meg megtörténhet az, hogy Isten nem lesz jelenlét, vagy nem fog lejön az ő jelenléte, mert valami gát van bennünk, valami erődítmény, valami fal, ami elvász bennünket Istentől, a kárpit ott van, de normális az az, hogyha ez a kárpit nincs ott, és Jézus Krisztuson át be tudunk menni a szentek szentjébe. Itt már nincs emberi egoizmus a szentek szentjében, nincs. A szentek szentje egy olyan szent hely, hogy ott már nincs emberi. Ott már csak akkor, ha te belépsz a szentek szentjébe, ha a gyülekezetünk belép a szentek szentjébe, ott már csak Isten jelenléte van, és ott látjuk meg, hogy ki vagyunk mi valójában. Hogy milyen kicsik vagyunk, milyen porszem, és hogy mennyire hatalmas az Isten, és betölt minket, és ott van helyreállás. Ott van gyógyulás, ott van szabadulás. Amikor Isten jelenléte jelen van a gyülekezetben, és az Isten tiszteleti alkalmunkról úgy megyünk el, hogy Isten jelenléte itt volt, érezhetően. A végső megelégedés, aminek vágyára teremtettünk, Istent imádja a gyülekezet együtt, és teljes lényével imádja. És a dicsőség leszáll közénk. És nézzük meg a dicsőség leszállásának a megnyilvánulását. Isten fentről való látogatása során mit tapasztalunk? Ugye az első az a méltatlanság érzése. Ugye Ábrahám azt mondja, hogy noha por és hamu vagyok. Amikor alkotozik Istennel, ugye tudjuk a történetet, hogy Uram, engedd, hogy szóljak még egyet. Tehát ott van Isten jelentés, még egyet hadd szóljak. És azt noha por és hamu vagyok. Ábrahám tudta ki. Ézsaiás, jaj nekem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Azt mondja Ézsaiás, jaj nekem. Péter, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös vagyok. Péter, mikor Isten jelenlétében lesz, menj el tőlem, mert én bűnös vagyok. János, amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Amikor János meglátta Isten jelenlétét. És Ezékiel arcra borultam, azt mondja. Ez egyik se tudatos olyan, hogy most, hanem egyszerűen csak látod Isten jelenlétét, és rájössz arra, hogy ki vagy. Nincs áltatosság ezekben, egyik helynél sincs. Hát Péterről tudtuk, hogy Péter volt az, aki mindig mindenkinél mindent jobban tudott, ugye, mindig. Majd ura, még az urat is helyre rakta, hogy nem úgy van az. És amikor meglátta Isten dicsőségét leszállni, azt mondta, hogy ugye amikor meglátta tehát Jézus hatalmát, amikor kifogtált, akkor mondta ezt, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös vagyok. És később a hegyen már, amikor már Isten felformált őt, akkor mondta azt, hogy de jó itt nekünk, maradjunk itt. Az megint csak egy másik végle. És mi a Úrnak a reakciója arra, amikor ugye ezek a megnyilvánulások vannak, ezek a megtapasztások, ő hogyan közeledik? Igen, bűnös vagy, Péter? Vagy azt mondja, hogy Jánosnak is, hogy nem tudom, hogy most véged? Vagy Ábrahámnak, hogy igen, jól mondott, por és hamu vagy? Nem. Biztosítés üzenet az Úrtól, hogy Ábrahámnak, hogy Isten türelmes volt vele. Szóval jó, alkudozz. Tehát Ábrahámmal türelmes volt. És Jójásnak mit csinált? Küldött egy szeráfot parázsra, tisztítsd meg az ajkát. Ezért kijelné. Azt mondta, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Péternek azt mondta, hogy ne félj. Én emberhalásszá foglak tenni. Jánosnak meg azt rátette a jobb kezét, és azt mondta, hogy ne félj. Egy szélesebb körű megbízást kapsz most tőlem. Elmondod az utolsó időkről szóló. Hát érdekes, hogy amikor meg tudjuk alázni Isten előtt olyan szinte magunkat, mint ezek, ahogy tették, csak akkor, hogyha nyilván otthon Isten, akkor Istenem egy még nagyobb feladatot fog ránk bízni. Isten nem úgy bánik velünk, ahogy ami a valóságos aktuális helyzetünk, mert ezek az emberek nem hazudtak, ezek nem képmutatóak voltak, hogy összeestek, nem képmutatóak voltak, hogy nem. Ők tényleg Isten jelenlétében magukra ismertek, és Isten azt mondta, igen, ez vagy, de én mássá teszlek téged, én megváltoztatlak téged. És a lényegre tört Isten, az igazság ez. Igaz az, amit ők magukról láttak, de az igazság az, hogy Istennek más a célja, és másként lát minket, mint mi látjuk saját magunkat. Igazából ennyi lett volna csak a mai üzenet, amit rám bízott az Úr. Még személyes gondolat is volt hozzá, hogy Isten elvárja azt, hogy méltóképpen imádjuk őt. És amit reggel is mondtam dicsőítés előtt, a próba előtt, hogy rajtunk múlik az, hogy Isten mennyire jelenik meg, mert Isten akar megjelenni. Isten nyitott arra, mint ahogyan a Kárpit ketté szakadt, hogy bevonzon, bemehessünk az ő jelenlétébe. Ő nem zárkozik el az emberek előtt. Jézus Krisztus is ezért jött el a földre. Sőt, hát ha Isten, ugye a legnagyobb atya, a fiát engedte, hogy meghaljon, én szülőként nem tudom elképzelni azt, hogy én a gyerekemet küldeném halálba, tehát semmiképpen sem nem, ha csak nem azért tette ezt Jézus, hogy meg tudjon dicsőülni, hogy még nagyobb dicsőülést szerezzen az atyának, és még nagyobb dicsősége legyen Krisztusnak, amit Isten neki adott, hogy a Jézus nevére minden tér meghajoljon. Menjék ki, földjék és föld alatt való ki, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ezért tette ezt Jézus, ezt az áldozatot, és Isten, ezért hagyta az Atya, hogy Jézus ezt az áldozatot elvégezze. És az a minimum, hogy mi őt dicsőítjük. Az a minimum, hogy mi Jézus dicsőítjük, és megoljuk, hogy ő az Úr. És ha nem tudjuk, hogy mi a célunk, akkor nem is tudunk odaérni. És mivel, hogy Isten nem fog keresztül mászni a kerítésen, mert ő annál sokkal hatalmasabb, hogy a mi szétszóltságunk ellenére, ami erődítményeink ellenére, ő mindenáron be fog minket vinni. Nem. Inkább azt kéne írni, ugye volt az egyik ember úgy fogalmazott, hogy a gyülekezet helyére inkább azt kéne kiírni, hogy legyen a ti hitetek szerint. Tehát, hogy az lehetne a gyülekezetnek, hogy legyen a ti hitetek szerint. Hogy a hitetlenségen Isten nem tud keresztül menni, hogyha egyszer mi nem engedjük. Max annyit mondhatunk, hogy segítsen mi hitetlenségünkön. Hanem igenis, azt nekünk kell ezeket a dolgokat megtennünk, hogy oda szálljuk magunkat Istennek a dicsőítésére és az ő akaratára. Ennyit szerettem volna a mai napon átadni. Az Úr áldjon meg benneteket, és hogyha valakinek van imádság a szívén, akkor azt megteheti néhány mondatban.